a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Hát a műsor első részének utolsó perceit itt a forint árfolyamának alakulásával töltöttük, és hát akkor visszahoznám ide a proféciádat, miszerint azt mondtad nemrég, hogy akár összejött a 380-as euró is a következő esztendőre, mire alapozod ezt a ebben a szituációban optimistának tűnő előrejelzést?
Hát több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt meg kell vizsgálni, hogy mi okozta a forint gyengülését. Egyrészt az okozta, hogy a folyófizetési mérlege az országnak az durván elromlott. Még nem tudjuk, hogy az idejében mennyi lesz a hiány, de valószínűleg ilyen 8% körül alakulhat GDP arányosan.
Hadd szóljon már, bocsáss meg, közben nem mindenki közgazdász, aki hallgat bennünket, tehát hogy a folyófizetési mérleg hiánya nagyjából azt akarja, hogy a külfölddel szemben fennálló fizetési hajlandóságon követelések mik is.
Hát igen, ez gyakorlatilag azt nézi meg, hogy egy adott időszakban az országba beáramló deviza, illetve kiáramló deviza aránya az milyen, és akkor ebből van egy egyenlege az országnak. Tehát az, hogyha túl sokat költünk, kevés a megtakarításunk, akkor azt a föl kell vennünk valahonnan azt a pénzt, azt külföldről tudjuk fölvenni, és akkor ez egy adósságot kreál, ha viszont több a megtakarításunk, mint amit költünk, akkor föl tudunk halmozni, és akkor külföldnek tudunk mi kölcsön adni gyakorlatilag. És ugye a folyófizetési mérleg az leképezi egy periódusra az országból kijövő és bemenő tételeknek az egyensúlyát. És hát az elmúlt időszakban sokkal több volt a kiadás, ami hát nagy részben az elmúlt időszakban már az energiaszámláknak volt betudható, de hát előtte amiatt kezdett el romlani a folyófizetési mérlegünk, mert kezdtünk többet fogyasztani. Ugye ebbe benne volt az, hogy támogató volt a fiskális politika, tehát a költségvetési oldalról rengeteg olyan program volt, ami a beruházásokat támogatta, a lakossági fogyasztást, a lakossági hitelfelvételt, ugye ezeket mind támogatta. Másrészt meg a jegybank is alacsony kamatkörnyezetet tartott fönt, és ő is adott rengeteg hitelt a piacnak és termékeket.
Úgyhogy ezt hitták fűtésnek. Igen. Szemben a mostani helyzetben most már hűtés most, lesz. És igen. Nem azért, mert novembert írunk hamarosan, hanem
a igen. Hát most hűteni kell a gazdaságot pontosan. A jó hír az, hogyha visszanézünk 2008-9-re, amikor az országnak 7%-os volt a folyófizetési mérleg hiánya GDP arányosan, egy bő egy év alatt gyakorlatilag ez a 7%-os hiány az eltűnt, és egyensúlyba került a folyófizetési mérlegünk. De mit akar ez, hogyha egy sokk éri a gazdaságot, akkor egy elég gyors alkalmazkodáson képes átmenni. Tehát hirtelen a gazdasági szereplők úgy reagálnak, hogy óvatosabbakká válnak, megpróbálnak megtakarítani, illetve hát egy fontos eleme az, hogy a költségvetés is fegyelmezett legyen, tehát a lehetőségeihez képest minél hamarabb a költségvetési hiányt azt lefaragja, és valahol 3% alatt tudja tartani. És erre azt látom, hogy van a kormányzat részéről terv, hogy hogyan tudják a költségvetést lefaragni, illetve hát azt is látom, hogy a mérleg alkalmazkodás már elindult Magyarország esetében mind a háztartások oldaláról, mind a vállalatok oldaláról. Úgyhogy én úgy számoltam, hogy nagyjából így szeptember környékén a legrosszabb ponton már túl voltunk a folyófizetési mérleg szempontjából, tehát a legnagyobb devizaigényünkön túl voltunk, és innentől fogva egyre kevesebb devizaigénye lesz az országnak.
Na végre valami jó hírt is tudunk közölni.
Így van, és hogyha kevesebb devizát kell folyamatosan megvásárolni a piacról, akkor az kevésbé fogja már leértékelni az árfolyamot. Itt jön be a következő elem, hogy bízom abban, hogy lesz Európai Uniós megállapodás.
Ugye nincs B-terv, azt mondja a kormány.
Így van.
Tehát teljes mértékben 100%-ig elkötelezettek abban, hogy a ránk eső részt lehívjuk Brüsszelből.
Így van, tehát hogy lesz egy megállapodás, és nem csak a 14-20-as periódus, költségvetési periódusból jönnek majd az Európai Uniós források, amik egyébként most is érkeznek, hanem szépen elindul a újraépítési alapból is a pénz, illetve a 21-27-es költségvetésből, és hogyha ezek a friss devizák megérkeznek az országba, akkor már ellensúlyozni tudja az egyre kisebb folyófizetési mérleg hiányt. Tehát eljuttunk egy olyan pontra, viszonylag én azt gondolom, hogy jövő év közepére legkésőbb, amikor az országnak már nincsen deviza igénye. Tehát innentől fogva a leértékelődési nyomás az megszűnik az országban a devizán.
És ez pedig ugye erősíti a forint árfolyamát.
Hát ez még önmagában nem feltétlen, de ott van még a jegybanknak a szigorú politikája, az, hogy Magyarországon a kamatkörnyezet, az az egész világon az egyik legmagasabb kamatot biztosítja. Tehát innentől fogva érdemes magyar eszközökbe befektetni, hiszen itt nagyon nagy hozamot tudunk realizálni. És ez apropó, már
térjünk már picikét ki erre, mert nem biztos, hogy mindenki számára teljesen érthető. Az irányadó rátának van-e még funkciója a mostani szituációban, vagy pedig a jegybanknak az új eszközeinek inkább?
Egyértelműen van funkciója az irányadó rátának, hiszen például a kötelező tartalék ráta az a jegybanki alapkamaton kamatozik. És a kötelező tartalékrátát pont október 1-jével emelte meg a jegybank, minimum 5%-os követelményre. Ennél egyébként többet tartalékol a bankszektor, tehát erre a nagy állományra már eleve 13%-ot fizet. Emellett ugye ott van az egyhetes betét, amit most együtt mozgat az alapkamattal, és az egyhetes betéthez van kötve a 2 hónapos betét, amit a kihelyeznek a bankok, az a Nemzeti Bankhoz. És így ez is 13%-on kamatozik, tehát ezt is befolyásolja az, hogyha emelni az alapkamatot és az egyhetes betéti kamatot, akkor ennek is a kamat terhe nőne, de jelenleg ugye ez 13%-on tartja. Úgyhogy a 10 000 milliárd forint körüli összegből, ami így a piacon mint plusz likviditás jelen volt, ennek több mint a fele már ebben a két eszközben van, és ez 13%-on kamatozik. Ugye a maradék résznél kezd érvényesülni ez az egynapos betéti tender, ahol 18%-os kamatot biztosít a bankszektor számára, illetve ami külföldiek számára rendkívül fontos, az a TOMNEX, tehát a holnaptól induló egynapos devizacsere ügylet kamata, ami 17%-ra próbálja fölhúzni a piaci kamatokat ezáltal a jegybank. Ezek nagyon fontosak, de ezek viszont már elsősorban a forint védelmét szolgálják. Tehát ez kimondottan azt célozza, hogy a forint elleni pozíciók felvállalása az drága legyen. Mert hogyan tud egy külföldi fölvenni forint elleni pozíciót? Az először föl kell vennie forintot a piacról, hogy azt el tudja adni. Na most, hogyha kamatkörnyezetet ezekkel az eszközökkel egynapos finanszírozásban fölhúzza nagyon magas szintre 17-18%-ra, akkor neki éves szinten ugye ezt a 17-18%-ot ki kell termelnie egy forint gyengülésből, hogy egyáltalán nullába kerüljön. Ez, hogyha kifejezzük forintba az euróhoz képest, akkor ez több mint 50 forint egy évre. Tehát, hogyha most ő 410-nél elkezd a forint ellen spekulálni, akkor hogyha egy év múlva mondjuk 470 alatt van a forint árfolyama, akkor ő ezáltal veszített.
370.
470, mert ugye ezt neki folyamatosan finanszíroznia kell, tehát ennyit kell elmozdulni az árfolyamnak, ahhoz, hogy egyáltalán nullába legyen. Ezért, hogyha minél magasabb a kamat, így van, minél magasabb a kamat, akkor jobban meg fogják gondolni, hogy vajon még 410-ről van esély, hogy elmegy 470-re, és hogyha stabilizálódik az árfolyam és nem mozdul, akkor ő meg minden nap bukik vele, és akkor egy idő után bezárja ezeket a pozíciókat.
Mekkora állomány lehet egyébként? Ha napi szinten nem is, de egy bank szokta közzétenni erről a statisztikáit, hogy milyen a spekulációs hajlandóság, és itt a volumen mekkora lehet? Pár ezer milliárd?
Ezt tényleg sajnos nem lehet pontosan tudni. Ugye a jegybanknál is ők se látnak azért teljesen tisztán mindent, inkább irányokat lehet jól megfogni, hogy nő ez a spekulációs pozíció, vagy nem nő, és hogyha nő, akkor nagy mértékben, vagy nem nagy mértékben. És ugye a jegybank azt mondta, hogy nagy mértékben nőtt ez a pozíció, ezért is hozta be ezeket az új intézkedéseket, hogy megállítsa ezt a hullámot, sőt, ugye visszafordítsa és lezárassa ezeket a pozíciókat.
De hát akkor már kimondtuk itt a bűvszót, nem a 370-es, 380-es euróig hogyan tudunk eljutni jövőre?
Hát ezek, tehát, hogy a folyófizetési mérleg javul, az, hogy a EU-s pénzek elkezdhetnek bejönni, és emellett a magas kamatkörnyezet az támogató a forintra, és hát bízunk abban, hogy a költségvetés is megtartja a fegyelmezet.
Hogy látod egyébként a piac alapvetően elhiszi, hogy Magyarország megkapja az uniós forrásokat?
Még mindig szkeptikus. Tehát azt lehet látni, hogy rengeteg külföldi ház azt gondolja, hogy még ilyen pávatáncszerűség van, tehát egyáltalán nem biztos, hogy ezt megkapjuk. részben azért, mert a bizonyos belső kommunikációk azok mindig a szankciókat okolják, meg az Európai Uniót a jelenlegi helyzetért, és akkor azt gondolják, hogy hát akkor lehet, hogy mi nem is akarunk tényleg megállapodni az EU-val, hogyha közben meg itt-ott bíráljuk az EU-t. Szóval azt mondom, hogy még mindig szkeptikusak, tehát mindenképpen kéne az Európai Unió hivatalos szerveitől a megerősítés, hogy igen, Magyarország képes arra, hogy ebből a kondicionális eljárásból kikerüljön. Ugye ez azt a 17 pontot, amit megállapodtunk az Európai Bizottsággal, ezt maradéktalanul helyre kell állítani, vagy meg kell változtatni a jogszabályokat, felállítani az intézményi szerveket. És ugye utána is lesz egy folyamatos felülvizsgálata a magyar folyamatoknak, tehát negyed évente folyamatosan vizsgálni fogják, hogy ezek a hatóságok hogy működnek, a jogszabályok hogy működnek, és amennyiben nincsenek rendben, akkor akár újabb és újabb intézkedéseket is kérhetnek Magyarországtól.
Tehát komplikált a helyzet magyarán, és mondjuk látjuk a lengyel példát, igen, és komolyan veszik Brüsszelben ugye ezeket a intézkedéseket.
Hát most abszolút komolyan veszik, ugye van a kezükben olyan eszköz, ami korábban nem volt, amivel lehet fenyíteni az országokat, és rábírni arra, hogy az Európai Uniós jogszabályokhoz, vagy hát amit ők szeretnének látni, ahhoz közelebb kerüljenek. Illetve hát szerintem az a része, hogy az Európai Uniós forrásokat, azokat tényleg úgy használjuk föl, ami a szándéka az Európai Uniónak. Én abban nem hiszem, hogy lehet kivetni valót találni, hiszen az Európai Uniótól kapjuk ezeket a forrásokat, akkor próbáljuk úgy felhasználni, ami az európai irányelveknek megfelel, és hogy olyan hatékonysággal is, amit szeretnének ők látni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy abszolút elfogadható év az Európai Unió részéről.
Na hát akkor visszatérünk picit itt a makrogazdasági bűvkörbe tekintettel arra, hogy miként érezted az inflációs csúcs közeleg, hogy látod, mikor lesz ez, mikor leszünk toppon inflációban, és hogy ez a következő esztendőre hogyan csorog le?
Az elmúlt másfél-két év az komoly alázatra tanított mindenkit az inflációval kapcsolatban, hiszen már sokszor tűnt úgy, hogy talán elérjük az inflációs csúcsot, már tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy november-január között elérheti a csúcsot az infláció, aztán utána jöttek az újabb és újabb ásokok. Hát most félve, de megint azt mondjuk, hogy valahol itt december-január magasságában lehet a teteje az inflációs pályának. És ez a csúcs, hát mondom, ilyen 22% magasságában lehet majd éves összevetésben, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 2023. januárjában 22%-kal magasabbak az árak, mint 2022. januárjában voltak az átlagos ugye, inflációs kosára vetítve.
Ugye azt mondod, hogy nagyjából 14%-os inflációt vártak éves alapon 22 vonatkozásában, 23-ra most nektek mi a célszám?
Hát cél az lehetne kedvezőbb, de amit látunk egyelőre az, hogy hasonló szinten marad. Még az se biztos, hogy nem egy picit magasabb, mint a 22-es. És ez elsősorban azért, mert az év első felében most egyelőre úgy tűnik, hogy még bőven 10% fölötti, inkább 15% fölötti számokat fogunk folyamatosan látni. Nagyon lassan indul le az infláció, mert az élelmiszerek területén még további drágulás jöhet. Ott van például a műtrágya árának az emelkedése, a drága takarmány, ami a húson keresztül ugye beépül még az árakba. Tehát az év első fele az inkább ilyen 17-18%-os infláció körül lehet, és akkor az ősszel, jövő év ősszel láthatunk majd 10% alatti számot először. Talán szeptemberben lesz az, amikor már 9-essel kezdődött.
Úgyhogy győzzük kibőtölni. Hát ugye ez elég negatív forecast, ahogy lehetne fogalmazni. Van még hátra pár percünk. Ugye szokták mondani, hogy az embernek a legszebb öröme a kár öröm, azért már nem csak Magyarországon van negatív folyamatok. Hogy látod az eurózóna és a világgazdaság egészének a helyzetét, hiszen azért hasonló folyamatok játszódnak le, tehát párhuzamosan futunk a negatív eseményekkel.
Hát egyértelműen Európa van az egyik legnagyobb bajban jelenleg, hogyha a nagy világgazdasági szereplőket nézzük. Itt érvényesül leginkább az energia ások, ami ténylegesen a lakossági fogyasztási képességet emészti föl, és ezáltal ugye hozzá el a gazdasági lassulást. Hát második helyen ott van Kína, akik szintén komoly problémákkal küzdenek, de ők nem elsősorban az energiaárak miatt, hanem egy túlpörgetett gazdaságuk volt hosszú ideig, hitelből éltek, hitelből finanszíroztak nagyon sok mindent, az ingatlan piacuk az gyakorlatilag félig elkezdett összeomlani. Ugye a tranzakciós szám az hosszú hónapok óta esik, az ingatlan árak is mérséklődnek, rengeteg projektet nem fejeztek be, tüntetések vannak. Ugye nagy kérdés, hogy ott politikailag milyen változás jön, hiszen most választották meg újra a pártelnöki tisztségben Xi Jinpinget, aki ugye az elmúlt 2-5 éves terminust is vezette, és hát a soft kommunikáció azt mutatja, hogy sokkal szigorúbb lesz, és kevésbé kooperatív a világgal, tehát neki kezelni kell a belső válságot, egy nagy gazdasági lassulást, és hát ott van Amerika, aki azért szintén lassul, ők vannak Amerikában a legjobb helyzetben. Ott ők már technikai recesszióban vannak, viszont nekik a legkedvezőbbek a kilátásaik előre tekintve, és hát nagy kérdés, hogy meddig emelnek a jegybankok a kamatemelési ciklusban, hiszen ezek mind visszafogják a gazdasági növekedést. Úgyhogy nem túl pozitív a jövőkép. Európában egyértelműen egy stagnálás, enyhe recesszió az, ami valószínűsíthető. Kínában is egy 5% alatti növekedés, ugye ott azért 5% fölötti céloznak, és hát Amerikában is egy gazdasági lassulás az, ami egyelőre körvonalazódik. Úgyhogy az infláció elleni küzdelem, és abban hisznek, vagy bíznak, hogy ezt egy nagy válság nélkül meg lehet oldani. És hát ez lesz a nagy kérdése a következő hónapoknak, negyedéveknek, hogy ez csak egy álomvilág, vagy valóban sikerül egy ilyen puha landulást véghez vinni.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Ennyire volt most előnek, szerintem alaposan kiveséztünk minden fontos makrogazdasági témát. A napvendége tehát Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.